Ugye azzal mindenki tisztában van 2022 óta, nem csak hazánkat, hanem szinte az egész világot azért elég kegyetlen aszályok sújtják. Egyre kevesebb a csapadék, de az még csak hagyjál, hogy kevés a csapadék, ha jön is, akkor nagyon hektikusan, lezúdulva, nagy mennyiségben, amit nem igazán tudnak megtartani a talajok, mert igencsak ki vannak zsigerelve. Szóval 2022 óta látjuk, hogy mi történik, csak igazság szerint nagy beavatkozásokat nem láttunk fentről, hogyan lehetne megoldani a csapadék hiányt. És akkor jöttek a marispusztai önkéntes vízőrzők, akik csodát csináltak. Mikor is jött létre a marispusztai önkéntes vízőrzők egyesülete, és milyen céllal?
2025. februárjában alkottuk meg ezt a csapatot. Elsősorban önkéntes gazdákból, akik a környékben laknak és gazdálkodnak. Sajnos ugye csodát mi sem tudunk csinálni, csak oly módon csodát, hogy maga a mozgalom és a jó példa, ami be tudott indítani a környéken, illetve az országban is több ponton ilyen civil összefogásokat a vízmegtartás érdekében, és már maga ezt mondhatjuk csodának. Mi a helyben kitermelt vagy felhozott termálvizet fogtuk meg, és a mellette lévő kertészetnek a lehűtött termálvizét. Ezzel nincs igazán semmiféle probléma, mert itt ártézi vizet is bekevernek azért, hogy ne legyen olyan forró, tehát használható legyen, és ebből kifolyólag nem olyan a víznek az összetétele, amitől sokan tartottak. Csak így megemlítem, hogy csináltattunk ilyen víz összetétel tesztet, megnéztük, hogy milyen alkotóelemek vannak benne, és megfelelt a kiengedésre, tehát ehhez sok minden kellett úgy összességében, hogy működjön a dolog, de összehoztuk.
Ugye Marispuszta, Kiskunma és a környékén kezdték el a munkájukat.
Igen, eleve Kiskunma sem találkozza termál, strand és a mellette lévő kertészet. Nagy tálatokból nem tudunk gondolkodni, mert ez a víz azért nem megy el olyan messzire, és nem annyi víz áll rendelkezésre, hogy ebből egy régiót el tudjunk látni. Ahogy említette a szárazság, hogy mekkora probléma, sajnos ott tartunk, hogy amikor kiengedik először ezt a vizet, valójában egész évben van kitermelés, csak nyáridőben ugye már sem a kertészet, sem a strand nem használ annyi melegvizet, így nem jut el annyi víz hozzánk, amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy állandó vízfelületet tudjunk létrehozni. Ezért ez egy ideiglenes vízfelület, de több mint 6 hónapig fent tud maradni, és az pont elég arra, hogy az élővilág be tudjon indulni, illetve a fiókák is meg tudjanak születni, és hogy fel tudjanak nevelődni, úgyhogy ezt is mondhatjuk egy nagy csodának, aminek mi rendkívül tudunk örülni.
De egyébként önök láttak térképeket Marispusztáról? Tehát, hogy hol voltak azok a helyek, ahol annó víz állt?
Igen, igen. Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy azok a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
Azért azt meséljük el, hogy volt idő, amikor a homokhátságon rengeteg víz volt. Ugye, ha jól tudom, a 20. században pontosan ezért létesítettek annyi csatornát, tehát egyszerűen lecsapolták a homokhátságot.
Hát igen, sajnos ez így történt, még annyira nem kutattam utána, de ez a Maris puszta is, a Maris szó az valami olyasmit jelentetett régen, hogy mocsár, vizes élőhely, és itt a környékünkön, ahol ezt meg is valósítottuk, ott tényleg hatalmas vizek álltak, még az én gyermekkoromban emlékszem rá, hogy nádasok voltak, gyékényesek, tehát egy gyönyörű vizes élőhely volt, rengeteg madárral, vaddisznók is voltak, sajnos ez már ugye nincs, de mi próbáljuk fel eleveníteni, és tényleg, hogy mekkora vizek voltak itt biológusok, meg ökológusok, nem régen, és ők elmondták, hogy a környékben ez a pici létesítmény, ez a durván 5 hektáros vízfelület tud akkora életteret biztosítani a vándormadaraknak, amit 30 km-es körzetben nem találnak meg. Tehát, hogy egyszerűen minden madár, ami átutazóban van, vagy meg akar itt pihenni, az itt talál magának helyet.
És ez egy nagyon fontos dolog, mert most látjuk már a bejegyzéseket a Hortobágyról, a Kiskunságról, ugye a nemzeti parkok írják, hogy egyszerűen például a Cséreknek nincs fészkelő állománya szinte, mert hogy nincs víz, nem tudnak hol költeni.
Igen, erre tudok egy jó példát. A mi példánkban megjelent tavaly már a Nagygoda, akkor olyan 180 egyedet számoltunk meg egy fotón, most pedig olyan 10 pár darab lehetett, és beszéltem a Magyar Madártani Egyesület egyik képviselőjével a napokban, is mondta, hogy az ilyen szinkronszámlálások alkalmával ők úgy becslik, hogy olyan 150 körül lehet most az egyet száma az országban. De hát ugye ezt konkrétan meghatározni nem lehet, csak egy ilyen becsült szám. De ha belegondolunk, hogy ez a 10 pár darab itt volt Kiskumajsa határában, azért az elképesztő.
Így van, az nagyon nagy szó. Egyébként, hogyha Marispusztát nézzük, akkor jól tudom, hogy 2000-ben, ahogy mondta is, készült egy légi felvétel, és ez megmutatja, hogy hol van olyan domborzati talajtani adottság, ahol lehet hatékonyan vizet visszatartani. De most egyébként ezt az egész országra ki lehetne így terjeszteni, nem? És akkor meg lehetne nézni, hogy hol lehetne vizet visszatartani.
Természetesen vannak erre ilyen ortófotók, én is abból néztem vissza, hogy hol állt, mert ugye emlékeim szerint jártam arra, mert nem közvetlenül a mi gazdaságunk környékén található, néhány kilométerre arrébb, de abból tényleg nagyon jól vissza lehetett nézni, hogy az egész mélyfekvésű marosi részen hol voltak vizek. Tehát én ezt javasolnám a ráérős embereknek, akik hasonlóba gondolkodnak, mert ugye ehhez rengeteg szabadidő kell, és abból tudom, hogy sokszor az embernek nincs elég, de az ilyen cél érdekében mindenképpen megéri, mert hatalmas öröm tudja az embert érni azzal, ahogy látja a természetet újra feléledni.
Annál is inkább, mert hogy ugye most április végén készült egy műhold felvétel, és azon az látható, hogy a tájba kizárólag abban a 2 foltban van külterületi vízállás, ahol önök tartották vissza a vizet, sehol máshol.
Igen, hát ez tény, és ez egyben szomorú is, hogy csak ennyi van, viszont Kiskunmajsa mellett is van egy horgásztó, csak azt mindenképp fontos elmondani, hogy erre azért van szükség az ilyen vízfelületekre, mert ez alkalmas tud lenni a parti madaraknak a túléléséhez, a pihenésére. Az ilyen néhány centimétertől 10-20 centiméterig terjedő vízmélység tud életteret biztosítani nekik, és az ilyen ásott horgásztavak vagy záportározók alkalmatlanok arra, hogy mindenféle madarat be tudjon fogadni.
Na most keresték önöket, és gondolom keresik önöket folyamatosan, segítséget kérve, tapasztalatot, információkat, gondolom a jó gyakorlatot, hogy hogyan lehet ezt máshol is megvalósítani.
Igen, nagyon beindult maga a hír ugye a közösségi médián keresztül, aztán utána mindenféle médián keresztül, és ennek nagyon örülünk. Egyébként pont az ilyen felkérések vagy megkeresések miatt is közösen úgy döntöttünk a hasonló vízőrző sejtekkel, mint mi vagyunk, hogy létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, amit meg lehet találni a neten, és próbáljuk a hasonló gondolkodású embereket beterelni ebbe a mozgalomba, és hamarosan el fog készülni egy magyarországi térkép is, ami majd meg lehet látni, hogy hol vannak hasonló vízőrző sejtek, mint mi, és lehet hozzá csatlakozni, általában hétvégente szoktak lenni ilyen akciók, és célunk nem más, mint ahol csak lehet a vizet megtartani.
Ha jól tudom, akkor amellett, hogy ugye megcsinálták ezt a vízpótlást, ön azért sokszor vaditatásra szolgáló víztartályt is föltölt vízzel, és viszi ki a vadaknak itatásra.
Igen, hát ezt már 2022 óta csinálom. Az a helyzet ugye, hogy a zárasztás ugye lokális, tehát néhány kilométerig van vonzata az élővilág tekintetében, tehát megtalálják úgymond a vadak a vizet a túléléshez, de a mi területünk az kicsit odébb van, és oda más módon nem lehet csak mesterséges úton vizet eljuttatni, és csatlakoztam a vadásztárság, az itteni vadásztárságnak a felhívásához, hogy fogadja körökbe néhány itatóhordót, meg elásásra szánt fóliát, ugye, amivel bele tudnak menni, és ezeket töltögetem már 4 éve, és az a szomorú tény, hogy ez már nem úgy működik, mint 2022 előtt, hogy ősszel már bevettük őket, és akkor nem kellett itatni télen. Sajnos már egész évben kell ezt a búcselekvést csinálnunk, mert ha nem tennénk, akkor gyakorlatilag szomjan pusztulnának a vadállatok.
Visszatérek egy kicsit a gyepes területre, amit elárasztottak. Mi volt a legnehezebb? Mert gondolom nem az, hogy véghez vigyék ezt a munkát, hanem az, hogy a bürokrácián túljussanak. Jól gondolom?
Igen, nagyon jól. Hát ugye a 2025 az indulási éve az roppant nehéz volt, mert a Vizet a tájba program előtt kezdtük el csinálni, és a maga Vizet a tájba program az egy társadalmi igény által megszületett pótcselekvésnek mondható, amit a vízügy hirtelen véghez tudott vinni humán erőforrás meg anyagi háttér nélkül. Ugye mondhatni, hogy teljes felkészülésben nem volt a vízügy, mivel a jogszabályi háttér sem állt rendelkezésre, de azóta ez már megszületett, és ezt örömmel is fogadtuk, hogy most már lehet hasonló tevékenységeket véghez vinni, természetesen az Országos Vízügyi Főigazgatóság bevonásával, és a Vizet a tájba program az továbbra is működik, ahol lehet jelentkezni területekkel, hogy esetleg felajánlják a gazdák ezt. Nekünk egyébként az, hogy mennyire volt nehéz, hát elmondhatom, hogy nagyon, mivel sem a hatóság nem tudta igazán, hogy hogy kezelje ezt a megkeresést, meg sem itt az itteni önkormányzat nem tudta, hogy hogy is van ennek a menetrendje, de sürgetve folyamatos piszkálás által egy néhány hét alatt le tudtuk ezt zongorázni, és érdekes módon az igazi engedélyt azt május végén kaptuk meg, amikor már az árasztás véghez vittük ugye március elején, 2025 március elején, tehát ugye volt egy március, egy április, egy május, 3 hónap múlva kaptuk meg a hivatalos értesítőt, addig pedig csak egy szóbeli hozzájárulás volt, de gondolom, hogy ez már a jövőbeni létrehozott árasztások esetében már gördülékenyebben fog menni, nem ilyen körülményesen, mint a mi esetünk. Hát sok ideg kellett hozzá, meg türelem, de közösen megoldódott, jó lett végül is a vége.
És akkor onnantól kezdve mindent saját erőből, tehát jött a kotrógép, gondolom medret kotortak, csatornát kellett tisztítani, sőt, hát nagyon sok helyen rendbe kellett hozni, gondolom azokat a műveket, amelyek elzárják a zsilipet, megnyitják.
Igen, ennek a teljes költségét semmiféle hatóság nem támogatta, még mondhatom, hogy a kormányhivatal ugyanúgy járt el, mint bármilyen bürokratikus dolog esetén, ugyanúgy mindenhova fizetnünk kellett, és ezt az Élhető Kiskunhalas Egyesületünkön keresztül tettük meg, mert ugye hát csak hivatalos létező egyesületként kellett véghez vinnünk. És a szuper dolog az volt, hogy a gazdák felajánlották a gépeiket, a környébeli gazdák, illetve a lakosságot is meg tudtuk szólítani, és önkéntes felajánlások révén tárgyi eszközök, élelmiszer az egésznapos ellátáshoz, anyagi hozzájárulás révén az első árasztásunkat 550 ezer forintból sikerült kihoznunk, és még maradt is valamennyi pénzünk, tehát ez egy gyönyörű összefogása volt a lakosságnak, és mi ennek nagyon örültünk.
De önök mindannyian gazdálkodók, akik a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent a vízhiány?
Igen, ott mindenki gazdálkodik a környékben, jó magam erdőgazdálkodóként tevékenykedem, a többség az a mezőgazdaságban, és ugye nem volt kérdés, mindenki önként és azonnal belevágott a néhányunk ötlete után, nem volt senki, aki aggályosnak érezte ezt a tevékenységet, örültek, hogy csinálhatják, és ott lokálisan vannak is eredmények, mert tavaly évben durván 60 centit bírt emelni a talajvízen egy 1,5 kilométeres mérőkútból mérve, tehát onnan tudtuk visszaigazolni a hivatalos mért értéket. Az idén sajnos csak 36 centit, tehát ez köszönhető a tavalyi évnek, amikor több mint 1000 milliméter párolgott el a talajból, és ez bármennyire hihetetlen, ez megtörtént. Tehát én nem értem azokat a gondolatokat, vagy hogy hol mérik ezeket, amikor ilyen 10 centikről beszélnek, hogy átlagban annyira csökkent az országban a talajvízszint. Hát itt nem. Tehát itt bárki megnézheti, ilyen 92 cm,
Igen.
amit néztünk, durván 1 méter, és még így is mínuszban zártunk ott a környékben, ugye, ha kivonjuk a 92-ből a 36-ot, akkor lehet látni, hogy sajnos a tendenciát megfordítani nem tudtuk, csak mérsékelni tudtuk ezzel a tevékenységgel, de ha ezt se tettük volna, akkor még rosszabb lenne.
Keresték önöket kormányzati szinten, hogy segítséget kérjenek? Mert ugye a szaktudás az ott van, és ugye nem csak önöknél, hanem a vízőrzőknél is.
Én abban bízok, hogy most fog elkövetkezni ez a pillanat. Sajnos, hát azt tudom elmondani, hogy a tavalyi évben is inkább csak videózni jöttek, és a propagandában felmutatni, hogy megvannak az első lépések, de hát ez nem kormányzati okból jött létre, hanem a társadalmi igény vagy a gazdáknak a megmozdulásából. De én abban bízom, hogy az elkövetkező időben ezzel az új felállított kormánnyal talán komolyan fogják venni ezt a témát, mert hogy én mindenhol elmondtam az összes előadásomon, ahol eddig voltam, hogy az emberek többsége sem tudja azt képzelni, hogy ennek a víznek mekkora hatása van. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy életet ad a természetnek, meg a mezőgazdaságban élők tudnak dolgozni, fennmaradni, hanem aki mezőgazdaságban tevékenykedik, azoknak az alkalmazottainak a túléléséhez is kell, és hogyha nincs mit dolgozniuk az embereknek, onnantól kezdve a társadalomban egy elszegényesedés következik be, ami aztán magával hozza a lopástól kezdve a mindenféle garázdaságot. Tehát ez egy túlélés a társadalomnak is. Tehát ha nincs víz, akkor nincs élet.
Hát ezt nagyon jól mondja. Nemzetközi szinten is keresték önöket, ugye? Ha jól tudom, jöttek innen külföldről is, hogy megnézzék az Európai Unióból, hogy mi mindent alkottak.
Igen, volt nálunk az Európai Bizottságnak egy delegációja, busszal érkeztek a terepre, kimentünk, nagyon csodálkoztak az egészen, ami érdekes, és most már azért bátrabban lehet róla beszélni, megkérdezték, hogy mennyiből csináltuk meg, ugye mondtam, hogy durván 550 ezer forintból, és mondták, hogy hát az jobb helyeken 10 milliók, tehát hogy igazán, ha az ember jó közösségben van, és tényleg akar valamit csinálni, és a közért tesz, akkor meg lehet azt csinálni kevesebből is. Ez az egyik. A másik az, hogy tényleg külföldről olyan megkeresések is voltak, egyenesen az IP hírügynökség volt nálunk, és Amerikában is elvitték a hírét, nem csak Európába, az Euronews, hanem ott megjelent nyomtatott formában is Amerikában több újság közé tette ezt, a magyarok küzdelmét a homokhátságban, és ez egy, azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy bejártuk ezzel a történetünkkel a világot, és jó példát tudunk adni mások számára.
Nem csodálom, hogy egyébként meglepődtek rajta, mert az Európai Unió, ha jól tudom, akkor a víz visszatartást azt támogatja. Akkor ezt miért nem valósult meg Magyarországon?
Hát
ez a jó kérdés.
Nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka. Ilyen összeesküvés elméletekről lehet beszélni, vagy esetleg gazdasági érdekekről, kényes erről beszélni, de én azt gondolom, hogy előfordulhatott, hogy voltak olyan résztvevői ennek a tevékenységnek, vagy a pénzek kiutalásában, vagy a tervek megvalósításában, akiknek saját maga felé hajlott a keze. Mert ugye azért, ha az ember kicsit végig gondolja, hogyha víztelen egy táj, ugye az értékét veszti, de amint mondjuk a tulajdonába kerül, és mégis meg tudja oldani a vizet, akkor egy gazdagon hozó földterülete lesz, ami aztán hosszú távon a megélhetését is biztosítja. Nem tudom igazán, hogy mi lehetett az oka. El voltak képedve, pedig ez nem is egy nagy vízfelület. Ha hasonló kezdeményezéseket, mint a miénk is, valamennyivel támogatják, vagy mondjuk azt, hogy állami szinten szivattyú beszerzését támogatnák ebből a pénzből, akkor lehet, hogy nem is kellene akkora tározókat építeni, hanem már el lehetne indítani valamit az országban, és biztos vagyok benne, hogy ezt az Unió támogatni fogja. Vagy most már oda fognak erre jobban figyelni a pénzeknek a mozgására.
Ugye nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki azt mondta, hogy nem a Duna-Tisza csatorna fogja megmenteni a homokhátságot. És pontosan azért, mert a homokhátságnak a gondja az nem egyszerűen az, hogy kevés a víz, hanem az, hogy a táj már nem tudja megtartani azt. Tehát egyszerűen nem tudja megtartani a vizet, mert hogy az gyorsan lefut, nem szivárog be a talajba, nem tölti vissza a talajvizet, nem marad meg a növényzetben, és ugye nem épít helyi mikroklímát. És ugye ezért mondják azt, hogyha lenne egy ilyen bevágás a homokhátságon, az inkább lecsapoló hatást okozna, és tovább süllyeszthetné a talajvizet, elszívhatja a nedvességet oldalirányba, és tovább szállíthatja a környező területeket. Tehát magyarán akkor, amiről ön is beszélt valahol, hogy miért tűnik el a csapadék. Tehát hogyha esik is, az miért tűnik el, és miért nem marad meg.
Igen, ez teljesen jogos, és sajnos ez következett be itt a 60-as, 70-es évektől történő lecsapolások révén, vagy maga a csatornázás révén, mert ezek elvezető csatornáként jöttek létre. Sajnos akkor belvízről beszéltünk, de talán majd ennek a megítélése is más lesz ezután, hogy nem belvízről beszélünk, hanem kincsről, hogyha a víz megáll a határban. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy több tényezős dolog ez a maga a kiszáradás. Én azért az erdőtörvényt is hozzátenném, hogy bizony van ennek pontosan olyan története. Erdésztechnikus a második végzettségem, és én még úgy tanultam, hogy az erdők párologtatnak, és ez jót tesz a kisköröknek, és akkor a záporképződéshez hozzásegíthet. Csak annyi különbséggel, hogy itt, ahogy a ökológusokkal is találkoztam, meg mindenféle szakemberrel, és ugye az ember csak fölveszi az információt. Hát sajnos azért ezt a kontinentális éghajlatot nem úgy kell kezelni, mint a trópusokat, ahol tényleg ez működik is. Itt vannak olyan szakemberek egyébként, akik mértek is talajnedvességet erdő avarban, meg a talajban. Ilyen 1% körüli vízkészlet van a földben, tehát szinte kiszárítja az egész talajt, ez a rengeteg erdő, amit ugye telepítettünk támogatások révén, tehát ez egy rossz gazdálkodási mód volt, vagy egy rossz teória, és ezt meg kell fordítani, hisz amit még az elején beszéltünk a 1600-1700-es években, amikor ezek a térképek készültek, hát szinte erdők nem is voltak az Alföldön, csak nagy mezők, és ez a túlzott erdőtelepítés, ez káros lett.
Viszont az ártéren jó lenne az erdő, nem? Meg hát ugye az is a legnagyobb baj, hogy az ártereket is valahol benépesítik, tehát magyarán ugye lakóövezet lesz belőle, valahol meg szántóföldet csináltak belőle, ami abszolút alkalmatlan rá.
Igen, ezt nagyon jól tetszik mondani, hogy ott a nyarasoknak van létjogosultsága, mert a vízfelület mellett, ahol folyamatos a vízpótlás, ott ugye a párolgásra azért szükség van ahhoz, hogy tényleg létrejöjjenek ezek kiskörök és mellette lévő erdők ugyanezt a tevékenységet véghez tudják vinni úgy, hogy még a fotoszintézisben is segítenek, tehát az oxigénképződésben. Ezeknek van létjogosultsága és szükségesek is, de nem a homokon, ahol 8-10 méterre van a talajvízszint.
Hát ugye elengedhetetlen lenne gondolom a talajnak a regenerálása, meg úgy gondolom, hogy a gazdálkodási rendszert is át kellene alakítani. Ez talán a legnagyobb falat, nem? Vannak az ökogazdálkodók, vannak a regeneratív földművelést végzők, akik állítják, hogy e felé kellene elmenni, de hát egy szemléletet formálni és váltani, az nagyon nehéz.
Igen, hát ez mindenképpen nehéz, mert azért a mezőgazdaságban vannak fiatalok, próbál az új generáció azért felvenni az ütemet, de sajnos azért inkább azt mondom, hogy sok gazdálkodó még régi gondolkodással rendelkezik, és a szántást egyszerűen nem akarják elfelejteni, amire én azt a példát tudom hozni, hogy a legelső árasztásunk területén, amikor az első drónos felvételt csináltuk hőkamerával, ott nagyon jól lehetett látni, hogy a tehenek a legelőn fehérek, maga rét az fekete, és ahol a szántás pont abban a tavaszi időben végezték, ott a talaj fehér volt. Tehát látszik rajta, hogy hatalmas kipárolgás, mint egy élő szervezet működik, és ez nagyon rossz. Tehát ezt mindenképpen el kell ezeket a nagy teljesítményű ekéket vagy gépeket felejteni, mert ez is rossz irányban vitt bennünket sajnos.
Hogyan tovább?
Itt helyben én azt gondolom, hogy még egy harmadik helyszínt meg tudnánk csinálni, de csak úgy tudjuk létrehozni, hogy tudom, kevesebb vizet fogunk beengedni, és akkor jut egy harmadikra, és azzal kiszélesítve ezt a lokális területet. igazán egyébként nekünk már a terveink végesek, tehát az lenne jó, hogyha egy nagyobb közösségben gondolkozhatnánk, régiós szinten gondolkodhatnánk, és akkor hasonló vízőző sejtekkel tovább gondolva eljuthatnánk a Tiszáig vagy a Dunáig.
És milyennek az akadálya? Kevés az önkéntes, aki vállalja mindezt szabadidejében, anyagilag, mert hát itt azért van munka.
Hát van. Ehhez igazán egy nagyon jó koordinátorra lenne szükség, vagy egy ilyen csapatra, mert az a helyzet, hogy azért ez sem olyan egyszerű vízőrző mozgalomban rajta vagyunk, törekszünk rá, van egy saját kis operatív törzsünk is, beszélünk róla, vannak előrelépések, de ugye mindenki a szabad idejében csinálja, és így nagyon nehéz, hogy környékbeli gazdákat megkeresni, vagy egyáltalán a hasonló gondolkodású embereket, akik belevágnának, ezeket felkutatni, így nagyon nehéz. Tehát ez ilyen előbb-utóbb ilyen állam által felügyelt, szerintem országos mozgalomra lesz szükség.
Hát igen, mert ugyan rengeteg cikk készült az elmúlt években önökről, sőt, hát nem egy forgatócsoport volt kint, akik filmet is készítettek önökről, tehát a hírük az ott van, és bejárja az egész országot, tehát adva van, hogy simán csatlakozhatnának azok, akik szeretnének.
Igen, egyébként még hagyd meséljek egy rövid két tetszett mondani a filmet, hogy mekkora fantasztikus dolog tud az lenni, hogy nem kell szinte, vagy mondhatom, hogy az országon kívülre menni, hogy jó természetfilmet készítsen egy jó természetfilmes csoport. Ezt nálunk is meg tudták tenni, és olyan gyönyörű felvételek készültek az élővilágról, amit magam sem gondoltam volna. Szerintem ez a szép ebben, hogy ezek a civil mozgalmak újra szépé tudják tenni ezt az országot ilyen téren, vagy meg tudják mutatni a hazai kincseit, mert hát erre nagy szükség van, hogy örüljünk a mi kis hazánknak, meg ami körbevesz minket, mert egyébként nagyon szép ez az ország.
Annál is inkább, mert egyébként a sivatag jut eszembe az oázisok. És ezek, amit önök is csináltak, az egy oázisnak mondható. És Magyarországon van még egy-kettő ilyen oázis, de jó lenne, hogyha sokkal több lenne, mert hogy azt látjuk, hogy csapadék az nem lesz valószínűleg több az elkövetkezendő években, mert hogy nem erre haladunk. Tehát még mindig nem valósulnak meg azok az elvárások, amik ugye csökkentenék a kibocsátást, és ugye a klímaváltozást azt lehetne mérsékelni.
Igen, ez sajnos így van. Tényleg, hogy ezt egy oázisként foghatjuk fel, amiből egyre többre lenne szükség az országban, mert a Tisza meg a Duna mentén azért léteznek ilyen helyek, és tényleg szép, de maga az Alföldön nagyon ritka ilyet találni, és mi rajta leszünk azon, hogy próbáljuk ezt fenntartani. Mindenféle szervel ugye felvettük a kapcsolatot, a Magyar Madártani Egyesülettel is kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ez fenntartható lesz. Annak ellenére, hogy időszakosról beszélünk, de minden madár, meg minden állat meg tudja az élet feltételeit találni benne, vagy az életterét.
És még egyet erősítsünk. Szóval nem évek alatt csinálták ezt meg, hanem kigondolták, véghez vitték, végül is néhány hónap alatt megvalósították ezt. És ezt azért hangsúlyozom, mert az ember mindent azonnal akar. Tehát, hogyha átáll mondjuk egy másik gazdálkodási módra, akkor ő azonnal eredményt akar látni. Holott lehet, hogy ahhoz évek kellenek. Itt hónapokon belül látszódott a munkájuk eredménye. Tehát nem kell éveket várni, hónapokon belül látszik.
Igen, hát ez tényleg így volt. Magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan helyre tud állni a természet, és erre ösztönöznék is mindenkit, hogy pontosan ezért kell belevágni, mert a tájnak a megújulása az emberbe is egy hatalmas örömet tud kiváltani. Nálunk ez bekövetkezett. Az meg, hogyha a kicsiben is csinálnak valamit, a kicsinek is kell örülni, vagy ha még ennél kisebbre gondoljunk, mint a miénk. Akár gondoljunk csak egy kis kerti tóra, hogy már ha az udvarban van, az is mennyi bogarat, rovarokat, kétértőeket be tud vonzani, és erre szükség van sajnos az ilyen pici tavakra, oázisokra.
Ugye 4 hektáros tóról van szó, de ez ugye a csapadékhiány miatt folyamatosan szárad?
Igen, igen. Be fog következni ennek a kiszáradása, hogy ez a második árasztás, mert az első durván 2 hektáros volt, ez egy 4-5 hektár közötti terület. Fogy belőle a víz, mert ugye az utánpótlás már megszűnt, de a mélységéből eredően azért elég hosszan ki fog tartani, és én számolok arra, hogy bár megijedtem itt a napokban a rendkívüli forróságtól, és úgy érzékeltem, hogy lehet, hogy május végére ki fog száradni, de szerintem még júniusban is azért ezt látni fogjuk, és ez pont arra elég, hogy a kis fiókák teljes mértékben fel tudjanak cseperedni, úgyhogy ennél több nem kell.
Önök kaptak gondolom, egyébként most abból a csapadékból, ami például Szegedet elérte?
Igen, de hát ugye sokkal többre lenne szükség, ennek is örülni kell, csak ha tavaly 92 centit elvesztettünk a talajból, akkor el lehet képzelni, hogy meddig kellene esnie. De ez csak a tavalyi, tehát nálunk, amit említettem, vagy mutattam már több felvételen, hogy ezt mi indikátorgödörnek hívjuk, amin lehet látni, hogy hogy ment le szépen a víz, abban 8 méterre van a talajvíz. És ez néhány év alatt.
Hát igen, ezt nem fogja egy napig tartó eső megoldani ezt a problémát, tehát itt vissza kellene állni egyrészt az évszakoknak, meg a csapadéknak, tehát hogy télen is legyen csapadék hóformájában, tavasszal is legyen csapadék, és nyáron is legyen csapadék, meg ősszel is, de hát sajnos nem e felé megyünk.
Hát igen, ezt mi nem tudjuk befolyásolni, mi csak enyhíteni tudjuk a hatásokat, de hát azt is meg kell próbálni, és ez nem lehet máshogy csak a víz megtartással.